Helyünkről fölállva fohászkodjunk, testvéreim. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és a sákramentum kiszolgáltatásának megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves családok, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket és kérjétek, hogy a keresztség által őket is befogadjuk a keresztjén anyaszent egyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy a gyermekek is Jézus Krisztus követői legyenek, és örök életük legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők, az a csodálatos ebben a keresztelésben, amiben most együtt részt vehetünk, hogy itt több történik, mint ami látszik. Ez egy jelkép. Ez egy kis jel. Mint ahogy valóban fölteszünk egy jelet, az csak néhány vonás, egy jelvény, egy tisztség, egy csillag, bármi más, egy autó márka jel. A jel jelez valamit. A keresztség is sokkal többet jelez, mint ami történik, hiszen tudjátok, csak néhány csepp vizet fogunk a gyermeketek homlokára csorgatni. De mit jelez? Mit jelent ez az egyszerű kis esemény? Péter apostol talán meglepő módon az első levele harmadik részében az özönvízzel hasonlítja össze a keresztséget. És a vízre hivatkozik először. És azt mondja, hogy a víznek ott döntő szerepe volt. És nagyon érdekes, mert tényleg. De mi volt az első szerepe? Ne ijedjetek meg, de el kell mondanom, ott a víz az az ítéletet jelentette először is. Az derült ki, hogy az emberiség olyan mélyre süllyedt erkölcsileg, olyan mélyre süllyedt az életvitelében, hogy el kellett borítani vízzel. De Péter tovább megy, és azt mondja, hogy ugyanez a víz hordozta a megmentő bárkát is. Tehát, ha röviden összefoglaljuk, miről szól a keresztség? Van lehetőség a megmenekülésre. Van lehetőség a megmenekülésre. Persze mondhatnátok, hogy a kicsi gyerekeknek most akkor mire gondoljunk? Hát miért kell erre gondolni egyáltalán, hogy megmenekülés? És jogos a kérdés, de el kell, hogy mondjam a Biblia alapján azt a meggyőződésünket, hogy bajban vagyunk, testvérek, ti is, én is, mert a bűneinket nem tudjuk eltörölni. Ha úgy törölnék el, mint annak idején az özönvíz, azt jelenti, hogy belepusztulnánk. De Isten azt mondja, hogy ne félj, mert ez a víz fölött úrrá lett a bárka. Mert az Isten ítélete fölött úrrá lett a megmentő szeretete. Mert nem a vízé volt az utolsó szó, hanem a bárkáé. És azé a 8 emberé, aki annak idején ott megmenekült. 2 szülő, 3 gyerek és a mennyeik. A végső szó, az üzenet, a megmenekülés. A víz, itt most azt fogjuk tenni, hogy valóban rájuk csorgatjuk, mint egy beborítja őket, talán az előkészítő beszélgetésekre emlékeztek, ott is igyekeztem ezt már röviden elmondani, de hadd mondjuk el újra az egész gyülekezet előtt, hogy mindenki értse, aki meg van keresztelve, azon végbe ment az a folyamat, hogy egy pillanatra víz alá került. Mindenestől. Mi nem tesszük bele kádba, medencébe, de ugyanaz történik, egy pillanatra jelképesen víz alá kerül. Ez azt jelenti, hogy az ő bűneik se lesz jobb, mint a tiétek. Rosszabb se. Az ő bűneik is olyanok lesznek, mint az enyém. Se jobb, se rosszabb. Alá kerülök az ítéletnek. ha a bűneimmel valaki nem csinál valamit, ha az özönvíz fölé nem emelkedik valami, akkor senki nem menekül meg annak idején. De fölé emelkedett. A bárka ott lebegett a víz színén, és akármekkora volt a vihar, úgy volt megépítve, Isten pontosan megadta a tervrajzot Noénak, hogy milyen méretarányban készíts el a hajót. A mai hajóépítők szerint a lehető leggeniálisabb méreteket adta meg Isten. A legbiztonságosabb hajó épült, annak ellenére, hogy fogalmuk se volt Noéknak, hogy milyen hajót kell építeni ott a szárazföld közepén. Megépült, és megmenekültek benne. És a keresség, azt mondja Péter apostol, ennek jelképe. Készen van a megmenekülés. És a megmenekítő az már nem egy hajó, hanem egy személy. És kedves szülők, keresztülők, a ti gyermeketek homlokára Jézus Krisztus szeretetének jele kerül. Mert a víz nem csak az ítéletnek a jele, hanem egyúttal a szabadító Istennek is a jelképe, aki elküldte a megmentőt, aki elkészítette a megmentőnket Jézus Krisztus személyében. És hogyha ezek a drága gyerekek felnőve azt mondják, hogy Úr Jézus, segíts rajtam, azt ígírja a Biblia, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Ezt hiszem és vallom, és tapasztalom. És hiszem, hogyha egyszer meghalok, akkor is tapasztalom majd. Aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az megmenekül. Él a mi megmentőnk, aki már mondom, nem egy hajó, hanem egy élő személy, aki húsvétkor feltámadt, több mint 500 ember előtt megmutatta magát. Hogy élek, győztem, a bűn büntetését elhordoztam, Isten ítélő kedvét kibékítettem, lecsendesítettem. Egy megbékélt, szerető atyában higgyetek ezentúl. És a keresség erről szól, ennek a szeretetnek a jele kerül oda a homlokára. Alámerül egy pillanatra, de kiemelkedik, mert Jézus várja őt, mert Jézus szereti őt, mert Jézus örök életet készített neki. És összefoglalva, az a mi felelősségünk most, kedves szülők, keresztülők, hogy fogadalmat tegyünk itt és most az Isten házában, hogy úgy neveljük ezeket a gyerekeket, hogy mindezt megértsék, hittel megragadják és megköszönjék. Köszönöm Jézus, hogy te vagy az én megmentőm. Köszönöm, hogy van menekülés a bűn átkából. Van menekülés a kárhozattól. Van menekülés minden rossztól. Köszönöm Jézus. Köszönöm Úr Jézus Krisztus. Erre neveljétek őket. Erre neveljétek, és mi, mint egyház is ezért vagyunk, hogy ebbe segítsünk. És ők valóban felnőve boldogan mondhassák már. Tudom, a bűn ítéletre méltó dolog, az özönvíz is azért volt annak idején, de volt bárka. De él Jézus, de van megmentőm, ezért nem félek semmitől. Nem félek se élettől, se haláltól. Semmitől nem félek. Mert akár mekkora volt a vihar, az Isten által készített megmentő bárkát nem tudta elsüllyeszteni. A bárkát nem lehetett elpusztítani. Jézus Krisztust nem lehet elpusztítani. Jézus szeretetét nem lehet felülmúlni, Jézus hatalmas kezéből nem lehet kirángatni, kiszakítani, és most oda ajánljuk föl a ti gyermekeiteket, Jézus kezébe. De neveljétek úgy, hogy egyszer ezt megértsék és higgyék. Higgyék. Ugye befejezem azzal, hogy az özönvíz története azt is mutatja, hogy ez a 8 ember hitt, évtizedeken át építette a bárkát, nagy valószínűség egyébként meg is találták az Ararátról a maradványait, erről már több cikket lehet olvasni. Az építés alatt is hitték, hogy lesz özönvíz, de meg lehet menekülni. És a 8 ember megmenekült. Azok nem menekültek meg, akik nevettek. Nem hittek. Butaság, hülyeség, sose lesz itt ekkora víz. Hát lett. De Noé és családja megmenekült, és a ti gyermekeitek meg fognak menekülni. Arra bátorítsátok őket, hogy higgyék. Higgyenek Jézus Krisztusban, mint az ő személyes megváltójukban. Most pedig az igére válaszolva együtt a gyülekezettel, akit kérek, hogy álljon föl ismét, valljuk meg a mi keresztény hitünket az apostoli hitvallással. Mondjuk együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Azt kérdezem először is. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most mielőtt megkérdezném a gyülekezetet is, kérem a kedves apukákat, hogy a gyermekeket emeljék föl egy pár másodperce, mutassák meg a gyülekezetnek jó magasra emelve őket. Hadd lássuk is egy picit őket. Egyik szebb, mint a másik. Köszönjük szépen, és ők is hősiesen tűrik. Most tehát a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most elcsendesedve egy rövid imádságban kérjünk áldást a gyerekek életére. Mennyei édesatyánk, hatalmas, felséges és szerető Istenünk, köszönjük neked ezt a két kicsi életet, köszönjük az édesanyák megtartott életét, és köszönjük, hogy minden tekintetben megmentőt küldtél erre a világra. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki eljött, hogy elhordozza bűneink büntetését, aki előre gondolt erre a két kisgyermekre is, aki felkínálja most nekik szeretetét, szövetségét, hűségét. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy szülők, keresztszülők és gyülekezet úgy élhessünk a gyerekek előtt, hogy megkívánjanak téged, hogy bízzanak benned, hogy amikor már értelmük megnyílik, dönthessenek melletted. Kérünk, mennyei atyánk, áld meg a családokat, segíts nekik, hogy hitben járhassanak, és áldott példával járjanak a gyerekek előtt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Köszönjük, hogy felnőttként is meg lehet keresztelkedni, lehet konfirmálni, lehet a hitünket megvallani, lehet ezt a hitet elkérni tőled. Ajándékozz meg mindnyájunkat vele, hogy hitáltal miénk legyen bűneink bocsánata és az örök élet, amiért Úr Jézus, te fizettél ott a Golgota keresztjén. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, és kérünk, maradj a gyerekekkel, szülőkkel, keresztszülőkkel, maradj mindnyájunkkal minden napon, a világ végezetéig. Amen.
Anna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Gyula Áron, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Kicsiny Anna és Gyula Áron testvérként, áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az orcáját ti reátok és adjon néktek békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által.
Keresztény testvéreim, dicséretet zengedezve folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és magasztaljuk a mi Urunkat, aki hajlékába hívott minket a 300. számú dicséretünkkel. 300. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével, melynek első verse eképpen kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és lelkünk épülésére, hitünk erősítésére hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 34. Zsoltárból, a következőképpen. Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala ártől, az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal is, cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Isten tegye áldottá és foganatossá szívünkben az ő igéjét, hogy teremjen az gazdagon gyümölcsöket az ő nagy nevének dicsőségére és mindannyiunk örömére. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk Jézus Krisztus által! Áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a napon is hajlékodba hívtál minket. Köszönjük, hogy megszólítottál, és szent lelked által vágyat ébresztettél szívünkben a veled való találkozásra. Olyan csodálatos az Istenünk, hogy te nem szűnsz meg hozzánk szólni, hanem szüntelenül minden napon, minden időben szólsz mi hozzánk, és keresed a velünk való kapcsolatot. Nem azért, mert erre neked szükséged van, hanem azért, mert nekünk, szegény bűnös embereknek van mindennél nagyobb szükségünk, te reád mennye, édesatyánk. Mi vagyunk azok, akik kegyelemre szorulunk, és nekünk van szükségünk arra, hogy szólj hozzánk, és a te közelségedben legyünk, igédre figyeljünk. Köszönjük mindazokat az áldásokat, amelyeket nekünk adtál, és azért is hálásak vagyunk, hogy oly sok rossztól megkímélted az életünket. Mennybéli felséges Istenünk, töredelmes és bűnbánó szívvel valljuk meg most a te szent színed előtt minden vétkünket. Tudjuk jól, hogy sokszor, sokféleképpen vétkeztünk és megszegtük a te szent parancsaidat. De esedezünk hozzád, mennyei atyánk, hogy ne rót fel bűneinket, ne a mi emberi gyarlóságainkra tekints, hanem Jézus Krisztus áldozatára, és az ő drága vérével most tisztára minket. Te jól ismersz minket, Istenünk. Tudod jól, hogy most is, ebben a megszentelt órában is, mi az, ami nyomaszt, ami terhel minket. Kérünk téged, védj el szívünkből minden dolgot, amely akadály a te igéd előtt. Légy itt szent lelked által közöttünk, és te szóljaj most meg közöttünk. Add, hogy meghalljuk, megértsük, és a szívünkbe fogadjuk a te igédet, hogy az valóban gyümölcsözzön ott a te háromszor szent neved dicsőségére. Jézus Krisztus érdeméért, az ő nagy nevéért kérünk, hallgass meg minket, mennyei édesatyánk. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek ezen a mai istentiszteleten, írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliuma 4. fejezetében, a 4. fejezet 35. versétől a 41. verssel bezárólag a következőképpen. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, Jézus a nap végeztével azt mondja a tanítványoknak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át a túlsó partra. A tanítványok nem is tiltakoznak, hűségesen engedelmeskednek mesterük szavának. De hát miért is kellene tiltakozniuk, esetleg visszakérdezniük? Egy teljesen természetes dolgot tesznek. Elindulnak arról a helyről, ahol éppen tartózkodnak. Beszállnak a halászhajóba, és indulnak. Mint ahogy mi is el szoktunk indulni reggelente, autóval, busszal, kerékpárral, motorral, vagy akár gyalog. Nincs ebben semmi különös. Végzik a napi rutint. Pontosan úgy, mint ahogy azt mindnyájan tesszük. Az Úr Jézus is beszáll velük a hajóba, és lefekszik aludni. Megy minden a megszokott rendben. A hajó szépen halad a vizen, egyenesen a cél felé, a túlsó part felé. Hogy pontosan ez az út mennyi időt vetett igénybe, azt nem tudhatjuk, nem írja le az ige, de nyilván a tanítványok nem most először hajóznak a galileai tengeren. Szinte lelki szemeink előtt lehet az idilli kép, a mester és tanítványai együtt utaznak. Mi baj lehetne itt? Ugyan mi rossz történhetne? Azonban egyik pillanatról a másikra egy hatalmas vihar csap le a tengerre, és nem kímél senkit és semmit, ami a vizen van. A tanítványok hajóját sem. Egészen annyira tombol a tenger, hogy a tanítványok már azt kiáltják: elveszünk! Ott van Jézus. Ott vannak, akik hozzá tartoznak, és erre egy olyan viharba keverednek, ami az életüket fenyeget. Hát hogy lehetséges ez? Hát ott van Jézus, de akkor miért nem kerüli el őket a vihar? Nem az lenne a logikus, hogyha Jézussal járnak, akkor minden próba, minden nehézség nagy évben elkerüli őket? A válasz nem. Testvérek, sajnos nagyon sokan vannak, akik úgy képzelik el a keresztény életet, a Jézussal való járást, hogy az minden szenvedéstől, minden rossztól, minden nehézségtől mentes élet. Ahol nincs nyomorúság, nincs vihar, nincs küzdelem. A Bibliában azonban sehol nem olvasunk arról, hogy ez így lenne. Jézus sem ígér ilyet a tanítványoknak. Sőt, ennek az ellenkezőjét mondja János evangéliumában a következőt olvassuk. A világon nyomorúságotok van, mondja Jézus. De bízzatok, én legyőztem a világot. Azaz Jézus azt mondja, hogy ezen a földön bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk, és nem is kerülhetjük el a viharokat és a különféle megpróbáltatásokat. Akár tetszik, akár nem, de szembe kell nézni a nyomorúságokkal, a megpróbáltatásokkal. Vihar igenis van, volt, és ha még fájó is, de lesz is az életünkben. Ezt el kell tudni fogadnunk. Az ellenben már korán sem mindegy, testvérek, hogy ezekben a viharokban mi egyedül vagyunk, vagy Jézus Krisztussal. A tanítványokkal ott volt a mester, amikor ez a pusztító vihar lecsapott a tengerre. Így tudtak megmenekülni. Ők maguk vallották meg, hogy elveszünk, végünk van. Tudjuk a tanítványokról, hogy ugye többen is halászok voltak, nem először jártak ők a tengeren. Azért ők egy kis széltől, nagyobb hullámoktól még nem ijedtek volna meg. Most azonban egy nagyon kemény vihar lehetett, és szívükből felkiáltottak, hogy elveszünk. De Jézus ott volt velük, ráparancsolt a tengerre, és elállt a vihar. Megmenekültek, és egyetlen egy sem veszett el közülük. Azt viszont bátran nyugtázhatjuk, testvérek, hogyha akkor és ott nincs velük az Úr Jézus, elvesznek. Ha Jézus nélkül utaznak, és ha Jézus nem parancsol rá a tomboló szélre, akkor bizony a tenger tomboló hullámai kíméletlenül elnyelték volna a tanítványokat. Jézus azonban ott volt velük, mert magukkal vitték. És amikor kiáltottak hozzá, akkor ő nem maradt közönyös. Nem hagyta hidegen a dolog, és nem hagyta elveszni az övéit. Velük volt, és megmentette őket. Magukkal vitték Jézust, írja az ige. Három kis rövid szó, de mégis életmentő tartalommal bír. Mi magunkkal szoktuk vinni Jézus, testvérek. Vele indulunk el, és vele járunk az úton. Ott van a hajóinkban, része az életünknek. Tudjuk, hogy van olyan is, amikor nem visszük magunkkal. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, most én előtted bezárom az ajtót, ezt ne lásd. Ez most nem tartozik rád. Az igéből azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a saját érdekünkben nagyon jó az, hogyha Jézus az életünk része. Életmentő a mi életünkben is az, hogyha mi is Jézussal járunk, ha ott van életünk hajójában, ha ott van a mindennapjainkban. Természetesen ettől még ugyanúgy lesz vihar az életünkben, és nem fognak a nehézségek sem elkerülni minket nagy évben, csak azért, mert Jézussal járunk. Gondoljunk csak a kősziklára épült házra. Ömlött a zápor, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. A vihar nem került el a házat, csak azért, mert annak az alapja kőszikla volt, ettől még ugyanúgy nekifeszült, de nem tudta ledönteni. Mint hogy a tanítványok hajójának is nekifeszült a vihar, de mégsem tudta elsüllyeszteni. Ebben az a ház, amelynek az alapja homok volt, teljesen elpusztult az áradattól. Ugyanígy, testvérek, nem kerülnek el minket sem a nehézségek, azért, mert keresztények vagyunk. Nem kerülnek el, és minden nap különféle nyomorúságaink vannak. De ezek nem tudnak elnyelni, hogyha Jézus velünk van. Nem tudnak elnyelni, mert Jézus Krisztus ezt nem engedi. Ő nem engedi, hogy elvesszenek az övéi. Gondoljunk csak arra, testvérek, hogy gyülekezetünk is hány és hány vihart élt már meg. És ezek a viharok tény, hogy megtépázták közösségünket, de mégsem nyeltek el minket. Nem kellett lakatot tenni a templomra. És hogyha nem is annyian, mint az ébredési időkben, de ma is itt vagytok, és összegyülekeztek Isten nevében. Hogy mindez minek köszönhető? Annak, hogy a viharokban nem egyedül voltatok, hanem Jézus Krisztussal. És ő tartotta meg ezt a gyülekezetet is. És az az ember, az a keresztény közösség, amely Jézusban bízik, amely Jézussal jár, az nem fog elveszni. Csak járjunk vele, és tudjunk benne bízni. Legyen ott az életünkben, hogy amikor baj van, akkor tudjunk kihez sietni. Tudjunk kitől segítséget kérni. Olyan csodálatos az, ahogy ezek a tanítványok a bajban azonnal Jézushoz siettek. Szomorú azonban, hogy a szavaikban ott van a számonkérés. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Mintha azt mondanák, hogy mester, micsoda dolog az, hogy ilyen viharba keveredünk. Mindenek tetejébe te meg még itt alszol nyugodtan. A tanítványok szavából az látszik, hogy még mindig nem bíznak eléggé Jézusban. Még mindig kételkednek. Még mindig kétségbe vonják a hatalmát. Az ő hitük a gyenge, és az Úr Jézust kérik számon. Holott hányszor és hányszor megtapasztalhatták már Jézus hatalmát. Hányszor szembesülhetek már az ő mindenek felett álló erejével. Tanúi lehettek számtalan csodájának. Láthatták, hogyan gyógyította meg Jézus a leprást, a bénát vagy a sorvadkezű embert. Ott voltak vele minden nap, hallhatták az ő szavait, és megtapasztalhatták azt, hogy Jézus beszédei nem holmi üres szavak, hanem Isten beszédei. Közvetlenül ezek előtt, az események előtt is Isten országáról tanított nekik Jézus. Amit a tanítványok is hallottak, de úgy néz ki, hogy nem értették meg, és nem zárták azt a szívükbe. Pánikoltak, és kétségbeesésükben számon kérték az Úr Jézust. Mester, hát téged ennyire érdekel a mi sorsunk? Te nem is foglalkozol az, hogy mi elveszünk? Azt látjuk, hogy megfeledkeztek ott a vészhelyzetben Jézus hatalmáról. Bizony, ilyen az emberi szív. És amikor a Szentírást olvassuk, akkor olyan könnyen pálcát törünk a tanítványok feje felett. Értetlennek, hitetlennek gondoljuk őket. Hát mit hitetlenkednek, honnan veszik a bátorságot, hogy Jézust így számon kérjék? De legyünk óvatosak, testvérek, amikor eképpen vélekedünk, és gondoljunk csak arra, hogy mi magunk milyenek is vagyunk. Az őszinte igazság az, hogy egy cseppet sem vagyunk különbek a tanítványoknál, és teljes mértékben ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Az Úr Jézus nem csak nekik mutatta meg az erejét és a hatalmát, hanem nekünk is. Minket is hány viharból szabadított már meg. Meg annyi nehézséget segített már átvészelni. Számtalanszor állított talpra. És ma is szüntelenül ott van minden nyomorúságunkban, és gondot visel rólunk. Mi is jól ismerjük a Bibliából Jézus csodálatos tetteit. A gyógyításokon keresztül, a halott feltámasztásokon át, a kenyérszaporítástól kezdve a természeti csodákig mindent. Aztán, amikor meg jön egy-egy vihar, egy-egy nagyobb megpróbáltatás, akkor mit teszünk? Számunk kérjük az Urat. Úgy, hogy a tanítványok is tették ott a hajóban. Jön a vihar, és kérőre vonjuk Istent. Mert elborít minket a félelem, és elnyomja a hitünket. Elfeledkezünk Krisztus erejéről, és kérdezzük mi is. Uram, nem törődsz vele, hogy elveszek? A mai ige azonban azt üzeni nekünk, kedves testvérek, hogy ne a félelmeinket, ne a kétségeinket tápláljuk, hanem a hitünket, a Jézus Krisztusba vetett hitünket. És tudjunk teljességgel az Úr Jézusra hagyatkozni. Ne csak egyszerűen meghalljuk az ő szavát, hanem zárjuk is azt a szívünkbe. És tudjunk mindig, minden időben ő benne bízni. Ismerjük a Szentírást. Van valahol olyan történet a Bibliában, hogy valaki Jézushoz fordult, és ő meg az illető cserben hagyta. Olvasunk olyat, hogy valaki segítségül hívta az Úr nevét, és Isten nem tudott rajta segíteni. Vagy találkozunk olyannal a Bibliában, amely arról számolna be, hogy Isten érdektelen az övéivel szemben. Vagy hogy Jézus elutasította, figyelmen kívül hagyta bárkinek is a nyomorúságát. Nem tudósít ilyesmiről a Szentírás, még pedig azért nem, mert ilyen nincs. Jézus igenis tud és akar is segíteni az emberen. Ehhez pedig megvan minden hatalma. Így hát nem az a kérdés, hogy Jézus törődik-e az én életemmel, és érdekli-e az én nyomorúságom, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy én mennyire bízom ő benne, és egyáltalán ott van az életemben, ott van a hajómban. Egyáltalán magammal viszem én az Úr Jézust, vagy nélküle járok, és megyek a magam feje után. Ez itt a kérdés, testvérek, és nem az, hogy Jézus törődik-e én velem. Mert neki igenis fontosak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ő már bizonyított. Az életét adta értünk. De nekünk vajon mennyire fontos ő? Ha akkor és ott nincs Jézus abban a bizonyos hajóban, ezek a tanítványok soha nem érik el a túlsó partot. Ugyanígy ma is be kell látni mindenkinek azt, hogyha Jézust nem visszük magunkkal, hogyha Jézus nem része az életünknek, akkor mi sem érkezünk célba. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy szeretnénk. Csak azért említem a következő történetet, mert nemrégen április 14-én volt a Titanic katasztrófájának évfordulója. Amit azonban kevesen tudnak, az az, hogy a hatalmas óceán járó hajó oldalán volt egy felirat, amit a gőgös mérnökök és építők felírtak oda. Magyarra fordítva a következő, nincs Isten. Én mondtam is a feleségemnek, én be sem mertem volna szállni egy ilyen hajóba, ami ilyen felirattal díszeleg, de azt jelzte ez a felirat, hogy nekünk nem kell Isten. Nincs szükségünk Istenre. Ebbe a hajóba se szálljon be Isten, és ne jöjjön velünk az úton. Mi Isten nélkül akarunk menni. A szomorú végeredményt ismerjük. A hajó félúton jéghegynek ütközött. Első útján elsüllyedt, és soha nem ért el a túlsó partot. És ma is, több mint 100 évvel a katasztrófa után, ott fekszik a tenger sötét mélyén. Mindezt csak azért mondtam el, testvérek, mert jól illusztrálja ez a szomorú és tragikus esemény is azt, hogy Jézus nélkül Istent kihagyva az életünkből nem lehet célba érkezni. És Jézus áldó jelenléte nélkül még a legkisebb vihar is el tud minket pusztítani. De hogyha ott van Jézus, hogyha ő része az életemnek, és én valóban bízok ő benne, akkor még csak egy hajszál sem eshet le a fejünkről az ő tudta nélkül. Olyan megdöbbentően tűnik itt az igében az, hogy Jézus alszik. Sehol máshol nem olvasunk alvó Jézusról a Bibliában, egyedül a tenger lecsendesítésének történetében. És ennek is nagyon komoly üzenete van. Mert a nyugodt alvást az Ószövetség az Istenre hagyatkozó hit jelének tekinti. Ilyennek mutatkozik itt Jézus. Ő a hívő, az Istenre hagyatkozó ember mintaképe. Aki Istenben bízva, Istenre hagyatkozva él, és teljességgel Isten hatalmában tudja magát. És ugyanezt várja el tőlünk is, testvérek. Hogy mi is tudjunk Istenre hagyatkozni. Tudjunk ő benne bízni. És felejtsük el az aggodalmainkat, a félelmeinket, és bízzunk benne. Ne azt mondjuk, hogy ilyen meg olyan nagy problémám van, hanem hogy hatalmas Istenem van, akinek fontos az én életem is, és rám is gondot visel. Az ige szakasz azzal fejeződik be, hogy a csodálatos megmenekülés után a tanítványok felteszik a kérdést, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Azt látjuk, hogy még most sem értik a dolgot. Jézus most is csodát tett, és tessék, ott állnak értetlenül, és kérdezik, hogy ki ez? Hát nem azt kellene kiáltaniuk kórusban, hogy Isten fia, a világ megváltója. Ehelyett csak kérdezik, hogy ki ez, és nem értik a csodát. De vajon mi mindig értjük, testvérek? Jézus már velünk is számtalan csodát tett. Hányszor és hányszor megsegített minket. Hány és hány vihartól megóvta az életünket. Érezzük az ő hatalmát. Mikor ismerjük fel végre az ő hatalmát? És ez a világ, ez az emberiség, mikor ismeri már fel végre Isten kegyelmét és Jézus Krisztus áldozatát? Ki Jézus? Ami megváltunk. Ki Jézus? Ő az, akire szükségünk van. Ki Jézus? Ő az, aki téged is, meg engem is megment a viharból, és megment minden nyomorúságból. Csak fussunk hozzá mi is. Fussunk Jézus Krisztushoz életünk minden viharában. De ne csak a viharokban, ne csak a nehézségekben legyen Jézus Krisztus az életünk része, hanem vele induljunk, vele járjunk és vele keljünk. Legyen ott az egész életünkben, tudva azt, hogy a hajó sosem süllyed el, hogyha ő is benne van. Így legyen. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen énekkarunk szolgálatát. Imádkozunk testvéreim. Drága mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked igédet. Köszönjük, hogy te igenis része akarsz lenni a mi életünknek is. Urunk, te számtalanszor megsegítettél már minket. Mi összesen tudjuk számolni azt, hogy hányszor és hányszor mentettél meg különböző viharokból. Hányszor adtál nekünk testi-lelki gyógyulást. Hányszor vigasztaltál meg, amikor csüggettünk. És hányszor adtál erőt, amikor elfáradtunk. Mi mégis oly sokszor kételkedünk és bizalmatlankodunk. Kérünk, adj nekünk hitet. Add, hogy meg tudjuk látni csodáidat, és érezni tudjuk azt, hogy mi igenis fontosak vagyunk neked. Úrunk, segíts abban, hogy tudjunk olyan életet élni, amely a te dicsőségedet szolgálja. Mi hisszük és valljuk azt, hogy igédnek magvai jó földbe hullottak. Így hát kérünk, adj növekedést, adj ébredést itt a gyülekezetünkben is, városunkban is, és szerte az egész világon. Köszönjük neked ezeket a kisgyermekeket, akiket ma elhoztak közénk. Urunk, te munkáld majd az ő hitüket is, és te adj erőt a családnak is, és a gyülekezet közösségének is, hogy a fogadalmunkat teljesíteni és tartani tudjuk. Könyörgünk népünkért, nemzetünkért, határon innen és túl. Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért. Elét hozzuk mindazokat, akik betegségben vagy egyéb nyomorúságban vannak. Kérünk téged, atyánk, hogy te legyél velük a megpróbáltatások viharaiban. A te áldásod legyen intézményeinken, óvodánkon, szociális központunkon, kegyeleti KFT-nken. Add, Urunk, hogy mind úgy tudjunk munkálkodni, hogy abban neked örömed legyen. És eléd hozzuk, Urunk, a szerdai presbiteri gyűlést is. Kérünk, hogy te adj majd egyetértést, te adj békességet, és láttasd meg velünk a te akaratodat, és adj erőt munkáink teljesítéséhez. Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Emeljük fel szívünket, testvéreim, és imádkozzunk úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon és őrizzen meg titeket az Úr úgy, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakíthasson titeket az Isten szeretetétől, amely van a mi Úrunkban, Jézus Krisztusban. Amen. Isten legyen személyes életünknek is és gyülekezetünknek is őriző pásztora. Végezetül pedig a 294. számú dicséretünkkel zárjuk Isten tiszteletünket. 294. számú dicséretünk eképpen kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Énekeljük el valamennyi versével ezt a dicséretet.